Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az, amit látunk, hogy följött a forintnak az árfolyama, tehát hogy begyengült a forint az euróhoz, dollárhoz, mindenhez képest pár nap alatt, néhány nap alatt, az azt jelzi számomra, hogy ezek mellett a nagyon magas kamatok mellett Magyarországot főleg úgynevezett ilyen forró pénzek finanszírozzák. Tehát olyan befektetők, akik azt mondják, hogy oké, bevállalom a kockázatot magas kamatok mellett, mert sokat tudok ezen keresni, de hogyha baj van, akkor azonnal menekülök. És ez azért van, és azért ők finanszírozzák, mert a többiek tartanak Magyarországtól, tehát így megint csak a hitről beszélünk. A Magyarországba vetett hit egy kicsit megingott. Ugye főleg annak kapcsán, ami Magyarországnak az Európai Unióhoz való viszonya. És én ezt többször több helyen elmondtam, hogy szerintem ez nagyon nagy tévedése a magyar kormányzatnak, hogy simán egy finanszírozási kérdésként tekint az Európai Uniós pénzekre, mert azt mondja, hogy hát ha nem jön be az a 2-3-4 milliárd euró, akkor majd kérünk kölcsön a nem tudom, az oroszoktól, kínaiaktól, a piacon kibocsátunk kötvényeket, stb. És ez önmagában azt az euró vagy dollár összeget be lehet hozni Magyarországra, csak nem erről szól a történet.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Zsidai Viktor, közgazdász alapkezelő, köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát a lehető legizgalmasabb pillanatban találkozunk, meg akartuk volna rendezni, akkor sem sikerült volna jobban időzíteni ezt a találkozót. Úgy Amerikában, mint Európában kibontakozóban van, vagy kibontakozóban látszik egy bankválság. Ugye az Egyesült Államokban a Silicon Valley térségében működő bankokat érinti ez a problematika. Európában jelen tudásunk szerint a svájci Credit Suisse bankot. Te hogy látod, első kérdésem ez lenne, hogy van összefüggés az események között, vagy véletlenszerű egybeesésről van szó?
Hát ugye itt a monetáris politikáról lenne szó, tehát igazándiból pont most beszéltem pár elemző kollégámmal, és megállapítottuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkező bankválságot még nem nagyon láttunk, tehát tényleg amikor megterveztük ezt a podcastot, akkor erről még szó sem volt. Gyakorlatilag egy-két hét alatt, mint a derültékből a villámcsapás. Tehát általában azért az ilyen bankválságok egy kicsit lassabban szoktak előjönni, de valójában itt az történt, hogy az elmúlt egy évben megijedve a nagyon magasra szökő inflációtól, mind az amerikai, mind az európai jegybank rekordgyorsasággal, tehát nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon sok kamatot emeltek, és ugye a kamatemeléseknek, a jegybankoknak ez a szigorítása, aminek ugye az lenne a cél, hogy lehűtse a gazdaságot, ez nem azonnal hat. Tehát amikor megemeli a kamatot a jegybank, akkor annak egy ideig tart, míg az végig hullámzik a rendszeren, ugye az egész gazdaságon meg a pénzügyi rendszeren. Azt szokták mondani, hogy 6 és 18 hónap között van a áthullámzása, és ugye még csak egy éve kezdődött el ez a kamat emelési hullám, de nagyon-nagyon gyors, mondom, példátlanul gyors volt, és nagyon nagy mértékű kamatemelések következtek be. És úgy tűnik, hogy ezeknek a kamatemeléseknek hatása most kezd lecsapódni a pénzügyi rendszeren. Tehát az a sok kamatemelés, ami történt, gyakorlatilag ugye annyi történt, hogy a jegybankok ráléptek a fékre, le akarták lassítani a gazdaságot, de hát két lábbal tapostak bele, és hát most igencsak rángat az autó, hogy így mondjam. Tehát most értünk el oda, hogy ennek az eredménye van, tehát hogy nem független események ezek egymástól, a SVB Bank, a Signature Bank, a Credit Suisse. Úgy tűnik, hogy a jegybanki szigorítás az elérte a pénzügyi rendszert, és hát attól lehet tartani, és azért is nagy probléma ez, mert a pénzügyi rendszer, mint az egész gazdaság is, az egy ilyen hiten, egymásba vetett hiten alapszik, és hogyha ez a hit meginog, akkor nagyon-nagyon gyorsan mindenki egy ilyen sündisznó üzemmódba átvált, és leáll az egész. Ugye ugyanezt láttuk 2008-9-ben, amikor ment nagy vidáman Magyarországon is még a svájci frank hitelezés még 2008 első negyedévében, és aztán egyszer csak ugye lehúzták a rolót. Tehát az a nagyon nagy veszély, itt a pénzügyi rendszer, ami történik, hogy hirtelen mindenki megijed, mindenki fedezékbe vonul, leállítják a hitelek folyósítását, a bankok egymásban sem bíznak, és ez egy nagyon gyors, lassító hatás gyakorol a gazdaságra, tehát hogy recesszióba hullhatnak a fejlett országoknak a gazdaságai.
De nyilván oka kell legyen annak, hogy a bizalom meginog. És ezt önmagában gondolom nem magyarázza az, hogy a monetáris intézmények, a jegybankok szigorításba kezdtek. Nyilván azokat a bankokat találja ez elérzékenyen, amelyek amúgy is felkészületlenek valamilyen tekintetben a banki működésüket illetően.
Persze, hát ugye van ez a Warren Buffettnak ez a kiváló mondása, már sokszor idézték, gondolom itt a podcastba is, hogy mindig, amikor elmegy a dagály és megjön az apály, akkor derül ki, hogy kinn nem volt fürdő nadrág. És hát ugye itt tényleg ez van, hogy akik merészebbek voltak, kockázatvállalóbbak, vagy mondhatjuk, hogy felelőtlenebbek, azokon csattan ilyenkor az ostor. Tehát amikor 0%-on lehet hitelt kapni végtelen mennyiségbe, és a jegybankok ontják a pénzt, akkor az elfedi valóban ezeket a túlzott kockázatvállalásból adódó problémákat. Amikor a pénz szűk lesz, hogy így mondjam, drága lesz a pénz, hiszen a pénznek az ára a kamat, tehát megdrágul a pénz, akkor kiderül, hogy kik azok, akik túlzottan nagy kockázatvállalás mellett játszották ezt a játékot.
Nyilván mindenki most azt találgatja, hogy egyrészt tovább fog egy gyűrűzni ez a hatás, tehát hogy további pénzintézeteket is érinthet-e majd ez a folyamat. Másrészt, hogy mindennek milyen hatása lesz a világgazdaság alakulására. Ugye azt lehetett látni az év elején, hogy talán kevésbé tűnik borúsnak a 2023-as év, mint amit gondolni lehetett mondjuk 2022 közepén, vagy az ősz folyamán. Tehát úgy tűnt, hogy például az energiaválság abban a tekintetben nem tolódik át 23-ra, hogy ilyen brutális árazásokkal már nem kell szembesülnünk. Tehát valami fény az alagút végén megjelent. Te hogy látod, hogy ez a párnapos történet, ez úgy a globális bankszektorra milyen hatással lehet, és ha szélesebb spektrumot nézünk, akkor pedig a világgazdaságra milyen hatással lehet?
Igen, egy kicsit pesszimista vagyok az alapján, amik történtek az elmúlt napokban. Tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy iszonyatosan sokat estek ugye a gázára, különösen Európának volt ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés, túléltük a telet, úgy tűnik, hogy már a következő telet is valahogy túl fogjuk élni. Vannak nehézségek, okoz problémákat, de alapvetően ez nem fogja megrengetni a világgazdaságot. Azonban a bankszektornak a, hát hogy mondjam itt, a hit megingása, a bankszektorba vetett hit, illetve a bankok egymásba vetett hitének a megingása, hiszen itt arról is van szó, és azért is kellett a Credit Suisse-t kimenteni, nem azért kellett kimenteni, mert azonnal tönkrement volna, hanem azért, mert megrendült mind az ügyfeleinek, mind a vele üzletelő bankoknak a bizalma, és már nem voltak mondjuk hajlandók vele üzletet kötni, az ügyfelek elvitték onnan a pénzüket. Tehát az a baj, hogy a bankrendszerben, amikor ilyen bizalomhiány alakul ki, akkor az nem csak a bankrendszert üti meg, hanem nagyon gyorsan áthullámzik a gazdaságon is. Tehát én azt gondolom, hogy az a világkép, amit mondjuk 2 vagy 3 hete gondoltak az emberek, vagy gondoltunk, növekedési kilátásokat illetően a világgazdaságban, valószínűleg jóval lejjebb kell tekernünk ezt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek lesznek következményei, elsősorban azért, mert sokkal szigorúbbak lesznek a banki hitelezési standardok, drágában fognak valószínűleg hitelt adni, vagy ha nem is drágában, akkor kevesebbet, nagyobb fedezetet fognak elvárni, lesznek olyanok, akik korábban kaptak volna mondjuk akár egy hónapja is hitelt, és most nem kapnak, és ez mindenképpen lassítani fogja a gazdaságot. Tehát szerintem sajnos nagyon sokat romlottak gyakorlatilag 1-2 hét alatt a világgazdaság növekedési kilátásai, és nyilván ez kihat Magyarországra is.
Tehát visszazuhantunk abba az állapotba, a kilátásokat illetően, ahol voltunk tavaly az év közepén, hogyha 23-ra gondoltunk, hogy egyértelműen recessziós környezet lesz, akkor elengedhetjük azt a éppen születőben lévő kis optimizmusunkat, hogy talán meg lehet úszni egy mérsékelt stagnálással, vagy egy minimális növekedéssel is az évet.
Hát én azt gondolom, hogy most Magyarországról beszélünk, ugye akkor tavaly nyáron tényleg az volt a kilátás, hogy egy iszonyatosan mély recesszió Magyarországon is, és Európában is. Most évelején azt gondolhattuk, nulla körüli növekedést vártak a legtöbben, volt, aki kicsit mínusz, kicsit plusz. Én azt gondolom, hogy egyre inkább afelé billen a mérleg, hogy ha nem is irgalmatlan nagy recesszió, de mínusszal fog kezdődni valószínűleg 2023-ban a magyar GDP változás, a növekedés, tehát hogy nem lesz növekedés, csökkenés lesz valószínűleg. de tényleg nagyon gyorsan mozognak itt a dolgok, úgyhogy lehet, hogy mire adásban megy, már nagyon hülyén fogunk itt kinézni, és mindenki ki fog nevetni minket, hogy hát miért gondoltuk
akkor
ezt.
Most rögzíteném is, hogy március 20-án föl ezt a beszélgetés, és 22-én szerdán kerül adásba.
Igen, de sajnos az a, tehát azért gondolom, hogy baj van, mert az elmúlt 100-150 évnek a tapasztalatai alapján, ott, ahol voltak jegybankok, ugye USA-ban később lett csak jegybank 1913-14-től, meg aranystandard volt még elég sokáig, de amióta azért vannak jegybankok különböző országokban, nagyon gyakori az, hogy elindít a jegybank egy monetáris szigorítást, emeli a kamatokat, és nagyon gyakran az a vége, hogy valami pénzügyi kalamajka alakul ki belőle. Valami, ugye a leggyengébb láncszemek a bankszektorban meginognak, és az visszahat a gazdaságra, és kicsit azért ennek minden megtörtént. Emelt a jegybank, sokat emelt, gyorsan emelt, meginognak a pénzügyi intézmények. Tehát ez a korábbi forgatókönyvek alapján azért erősen valószínűvé teszi, hogy ennek igen jelentős gazdasági kihatása lesz.
Ugyanakkor elemzők azt is mondták az elmúlt pár napban, hogy a Fed esetében mindenképpen a kamatemelési várakozások megfordulnak, és pont reagálva erre a bankpánikra, az Egyesült Államokban, tehát a Silicon Valley-ben, ami történik, pont ezért később fog a kamatokhoz nyúlni a Fed, vagy adott esetben akármi kamatcsökkentés is szóba jöhet, hogy így adjon valamilyen támaszt a gazdaságnak. Úgy ez pont az ellentétes hatás, mint amiről te most beszéltél.
Igen. Tehát, hogy a piaci várakozások, ilyen gyors fordulatot nem tudom, mindig szokták ezeket a statisztikai kimutatásokat, nem tudom, most fejből 20-30 éve nem volt ilyen gyors változás. Két hete még azt várták, mit tudom én, hogy 5,5% lesz a kamatszintnek a tetőzése, most már azt várják, hogy csak nem tudom, most már, hogy már 150 pontot vág a Fed pár hónapon belül. Viszont egyébként nagyon meglepő, hogy ezek a piaci várakozások, és a piacok ezt is árazzák, de mind a Fednek a döntéshozói, mind különösen az Európai Központi Banknak a döntéshozói, akik ugye 50 bázispontot emeltek, már akkor, amikor már látszott ennek, ugye a bankválságnak látszottak a jelei, és azóta is kiálltak és kijelentették, hogy ők nem nagyon foglalkoznak ezzel, hanem további kamatemeléseket akarnak. Én egyébként ebben nem hiszek, szerintem nem fognak tudni nagyon kamatot emelni. Ugye az egész kamatemeléseknek a logikája az, hogy mikor drágábbá tesszük a pénzt, azzal tudjuk lassítani a gazdaságot, de a leggyorsabb módja a gazdaság belassításának, hogyha a bankszektort tacsra vágjuk. Most ha nem direkt, akkor is ugye végül is ez történik, hiszen ha a bankok nem folyósítanak hitelt, az a legnagyobb fékező erő a gazdaságnak. Tehát, hogy ez önmagában ki tudja váltani, nyilván nem jó kiváltás, mert sajnos ez rosszabb sokkal a gazdaságnak, de ki tud váltani egy csomó kamatemelés, hogy így fejezem ki magam, ez nem egy exakt kifejezés, de mégis ez történik, hogy mivel ez a bankválság van, valójában a kamatemelésekre nincs szükség, sőt, hogyha ez a bankválság tényleg velünk marad, akkor tényleg valószínűleg a kamatcsökkentések irányába fog elmozdulni az amerikai jegybank mindenképp, és szerintem az európaiak is erre fognak kényszerülni.
Mit üzen az európai bankrendszernek az, hogy pont az egyik legstabilabbnak gondolt része a banki ágazatnak, tehát a svájci bankrendszer egyik tartó oszlopa recsent bele ebbe a pánikba?
Ugye a Credit Suisse-szel azért már nagyon régóta gondok vannak. Ugye, ha valaki megnézi, hogy az elmúlt 5 évben hogy alakult a Credit Suisse-nek a részvény árfolyama, az folyamatosan lejtőn volt. Tehát, hogy nem az történt, mint mondjuk a Silicon Valley Bankkel, akiről még egy éve is azt gondoltuk, vagy fél éve is, hogy minden rendben van. A Credit Suisse-nek nagyon komoly problémái voltak, és teljesen mások a problémái, mint a Silicon Valley Banknek, és lehet, hogy ebbe érdemes is lenne belemenni. Ugye a Amerikában az történt, ugye mit csinálnak a bankok? A bankoknak van egy nagyon egyszerű modellje, beszedik a betéteket a betétesektől, fizetnek rá valamennyi kamatot, általában, ha valaki bemegy egy magyar bankba is, látja, hogy nem túl sokat, de egyébként Amerikában sem, és ez kihelyezik hitelbe, vagy vesznek belőle értékpapírokat, például amerikai állampapírokat, és ugye hát az egy jó üzlet, hogy mondjuk a betéteseimnek fizetek 1% kamatot, és én meg befektettem 3%-os hozamot hozó amerikai állampapírba. Mindaddig jó üzlet, amíg nem történik az, hogy valami miatt megijednek a betéteseim, és kivonják a betéteiket, mert akkor el kell adnom az állampapírjaimat. És ha közben ezeknek az állampapíroknak az árfolyama bezuhant, mint ahogy bezuhant a jegybank kamatemelései miatt, akkor eladom az állampapírjaimat, amiben be volt fektetve a pénzem, de az sokkal kevesebbet ér, mint korábban gondoltam, és nem tudom kifizetni a betéteseimet. Pedig én arra számítottam, hogy milyen jó üzletet kötöttem, 1%-on beszedem a pénzt, 3%-on kihelyezem, mi baj történhet. Ugye az történhet, hogy hirtelen kiveszik tőlem a pénzt. Tehát ez volt a Silicon Valley Banknél. nagy kockázatot is vállaltak, speciálisak voltak, mert ott voltak ugye ebbe a venture capital szcénában, ami miatt kivontak tőlük egy csomó pénzt. Sokkal nagyobb kockázatot is vállaltak, mint a többi amerikai bank, tehát tényleg sok mindenben speciális volt. A Credit Suisse az nem ilyen volt, tehát a Credit Suisse egy teljesen más történetet futott. A Credit Suisse-nek inkább a befektetési banki üzletága volt az, ami az elmúlt évben több botrány nyal volt körülvéve, még úgy tudom, hogy most is több per folyik ezekből kifolyólag. Jelentős leírásokat voltak kénytelenek emiatt elszenvedni, az elmúlt két éve veszteségesen működtek, tehát náluk egy másik banki üzletág volt, az csak ilyenkor ebből is látszik, hogy mennyire össze van kötve ez az egész globális bankrendszer, és mennyire a hiten alapul, ugye ez egy hitelpénzrendszer, ahogy, és ez tök jól van ugye a magyar nyelvben is, ugye latinból lett átvéve, hitel, tehát ez a hiten alapszik, hogyha nem hiszünk egymásba, akkor ez az egész megdől. És ugye a Credit Suisse is valójában most azért került barbja, nem kellett volna őt feltétlenül kimenteni, mert megijedt mindenki vele kapcsolatban.
Azt is látjuk már, hogy milyen reakciók születtek globálisan erre a helyzetre. Ugye a legnagyobb jegybankok összefogtak, és dollár likviditás biztosításáról döntöttek, és egy másik svájci bank, a UBS pedig hát tulajdonképpen bejelentkezett a Credit Suisse-ért, nyilván a svájci hatóságok hathatós támogatásával. Mi a deal, mi az üzlet a UBS-nek ebben, hogy átvegye ezt a, hát talán romhalmaznak még nem nevezhetjük a Credit Suisse, de azért mégis csak számos kockázatot hordoz magában ez az üzlet.
Hát ennek ez végtelensebből vérzik ez a történet, és hogy a UBS-nek mi ebben az üzlet, egyrészt lehet, hogy ez végül egy jó üzlet lesz, nagyon olcsón jutottak hozzá a Credit Suisse-nek az egész Credit Suisse-hez. Óriási nagy jegybanki támogatást is kaptak hozzá, de ez egy kényszerházasság. Tehát gyakorlatilag, most nagyon leegyszerűsítve, nyilván nem voltam ott a tárgyalásokon, de láttunk már ilyet az elmúlt évtizedekben, az történhetett, hogy péntek délután vagy szombat reggel oda mentek a UBS vezérigazgatójához, és megmondták neki, hogy nincs más lehetőség, nektek kell megvenni ezt a bankot, hogy fenntartsuk a svájci bankrendszert, bevetett bizalmat. És azt mondta a jegybank nekik, hogy vegyétek meg a lehető legalacsonyabb áron, mi pedig majd adunk nektek ehhez mindenféle segítséget, mint ahogy adott is, nyitottak nekik hitelkeretet, a svájciak bevállalták, hogy a veszteség egy részét, ami a Credit Suisse-ből lesz, azt ők fogják benyelni, a másik része maradt csak a UBS-nek, tehát a UBS-re ez rá lett igazándiból tukmálva, nem nagyon volt más lehetőségük, viszont még így is lehet, hogy ez
nem is tudtak volna elugrani ezelőtt?
Ha nagyon akartak volna, el tudtak volna, de azért amennyire ismerjük a svájci gazdasági struktúrát, azért ez egy ilyen megállapot, tehát hogy azért törekszenek a konszenzusra, vagy törekszenek a jó kapcsolatokra. Szerintem a UBS úgy gondolta, hogy remélhetően ezen nem fognak bukni, segítenek az országon. Ha nagyon jól megy minden, akkor még nyerhetnek is rajta, és hát gondolom kisajtoltak minden kedvezményt a jegybankból, amit lehetett, hogy bevállalják. Mint ahogy ők el is mondták, hogy egy hétvége alatt, és ez teljesen egyértelmű, ezek óriás konglomerátumok, nem lehet átlátni, hogy ott mi van a könyvek mélyén, tehát hogy nem tudják meg, hogy mit vettek. Vettek egy dobozt, még nem nyitották ki. Elmondták nekik ugye, hogy mi van benne, hát és most vagy az van benne, vagy nem. Muszáj volt nekik, azt gondolom, valamilyen szinten, egy kicsit muszáj volt.
Megítélésed szerint, mondjuk, hogyha 2008-al, a 2008-as pénzügyi válsággal vetjük össze, akkor a jegybankok, hatóságok most jól reagáltak erre a helyzetre?
Szerintem nagyon gyorsan. Én a Fednek a reakcióját kifejezetten gyorsnak találtam, a svájciak reakcióját is, viszont igen, egyet még el akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy jól, mert látják, hogy baj van, ez nagyon fontos, és megtesznek mindent, hogy ne legyen még nagyobb baj. Viszont amit a svájciak a hétvégén kitaláltak, az jogilag szerintem végtelen sebből vérzik. Ugye kezdve azzal, hogy a részvényesek, a Credit Suisse-nek a részvényesei, ugye UBS részvényeket kapnak cserébe az eddigi részvényeikért, tehát nekik marad valamennyi vagyonuk, tehát megmarad valamennyi pénzük. Viszont ugye normális esetben egy bankban úgy néz ki, hogy vannak a részvényesek, ők állják az első veszteséget, utána vannak különböző ilyen kötvények, alárendelt kölcsöntőke, mindenféle tőkeelemek vannak, ők a következő veszteség. Itt azt csinálta a jegybank, hogy a részvényesek megtarthatják a pénzük egy részét, a következő kötvényesek meg elvesztik mindenüket, ami hát gyakorlatilag elég nonsensnek tűnik, és én majdnem biztos vagyok benne, hogy itt óriási nagy perek lesznek, és szerintem mondjuk a UBS-nek ez az egyik nagy kockázat, hogy mindenki be fogja őket perelni. Be fogják perelni őket a Credit Suisse-re, ja, és ráadásul úgy verték végig ezt egy hétvége alatt ezt a dealt, hogy a UBS részvényeseire nem adták az áldásukat. Tehát gondoljunk bele, van egy cég, akinek a tulajdonosainak a megkérdezése nélkül rájuktuk már egy óriási céget. Tehát ez egy tényleg egy nagyon szignifikáns dolog, erről nem dönthet egy főosztályvezető, és a vezérigazgató se, ez egy nagyon nagy egyesülés. Ők nem egyeztek bele, a másik cégnek a részvényesei kapnak valamit, ami csak úgy le lett boltolva, nem tudjuk, hogy mi alapján pont annyit. A másik cégnek a kötvényeseit kisemmizték, aminek szerintem jogi alapja nem sok van. Tehát, hogy itt ebből még nagyon-nagyon hosszú ideig...
De gondolhatjuk azt, hogy a rendszer stabilitásának megőrzése fontosabb szempont volt,
igen.
És a UBS igazgatósága nyilván nem hoz ilyen döntés, hogyha nem tudja azt, hogy a svájci monetáris hatóság meg a kormány teljes perszélességgel mögöttük van,
igen.
És az összes ilyen kérdéses helyzetre is megpróbálnak majd választ adni, segíteni abban, hogy elrendeződjenek ezek az üzletben rejlő konfliktusok.
Hát igen, ebben biztos vagyok, hogy megígérték nekik, hogy minden támogatást megkapnak, biztos vagyok benne, hogy tényleg meg is kapnak minden támogatást, de a Svájc azért mégiscsak azért jogállam, ott, hogyha lesz egy bírósági ítélet, hogy jogtalanul semmizték ki a Credit Suisse kötvényeseit, akkor azt valakinek ki kell majd fizetni azt a 6 milliárd dollár, vagy svájci frank kb. Egyenlő veszteséget, hát és akkor ez végül vagy a svájci állam lesz, vagy a UBS, tehát ez valakinek ki kell majd fizetni, hogyha az lesz az ítélet.
Gondolom a svájci állam lesz végső soron, a UBS nyilván erre bazírozza. Mai, tehát hétfői sajtóhírek szerint talán a Financial Times írta meg, hogy két európai nagybank képviselői is jelezték név nélkül, hogy náluk is fölmerülnek kockázatok a banki működésben. Hasonló alapokon nyugvó rizikóról beszélünk, mint mondjuk a Credit Suisse esetében. Ugye arról is kérdeztelek az előbb, hogy ezt tovább tud-e majd gyűrűzni, akkor próbálj meg erre is valamilyen választ adni.
Igen, hát erre is van egy, a befektetési világban mindenben vannak ilyen jó mondások. Ugye ez a csótány elmélet, ami azt mondja, hogy ha a lakásunkban meglátunk egy csótányt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ahonnan az jött, ott még van másik is. És ugye ez szokta jellemezni sajnos a válságokat is, hogyha meglátjuk, hogy valaki így bajba került, különösen az ilyen nagyon összekötött rendszer, mint a pénzügyi rendszerbe, akkor hát be kell nézni az ágy alá, meg minden alá be kell nézni, mert ott valahol egy fészek van, amit ki kell tisztítani. Úgyhogy sajnos attól tartok, hogy lesznek még ennek utórezgései.
Mely államok bankjai kerülhetnek ilyen értelemben a címlapokra? Most, hogy Svájc oda került, nyilván nehéz olyan tagállamot találni az Európai Unióban, amelyről teljes biztonsággal kijelenthetnénk, hogy tutira nem lesz érintett. Akár még német bankok is bekerülhetnek a szórásba?
Igen, én azt gondolom, hogy nem ország szerint kellene csoportosítani, és nem vagyok egyébként banki elemző, és nem néztem meg mert meg kellett volna mondjuk az 50 legnagyobb bankot nézni, hogy ki mekkora például állampapírkitettséget vállalt, mondjuk mekkora olasz, vagy német, vagy francia. Ugye mindezeknek az állampapíroknak az árfolyama az elmúlt egy évben nagyon sokat zuhant. Tehát aki sokat vásárolt ezekből, azok nagy veszteségeken ülnek. Ugye ez volt az SVB banknál a probléma. A banki könyvelésben van arra lehetőség, hogy bizonyos dolgokat, amiket megveszünk, azt nem piaci áron árazzuk. Ugye ezek a held to maturity portfólióban vannak, amire azt mondjuk, hogy ezt megvettük, és megtartjuk, amíg lejár. Veszek egy 10 éves állampapír, 10 évig megtartom. Ezért nem árazom be, hogy most ma éppen hol van az ára, mert nekem tök mindegy, mert nem fogom eladni. És ezeken nagy nem realizált veszteségek lehetnek, ami a bizalom megingása esetén, mint az SVB banknál, valójában végül mégis realizált veszteségé válik. Nem tudom ezt megmondani, tehát meg kell nézni egyesével ezeket a bankokat, hogy ilyen kinél van, azt is meg kellene nézni, hogy esetleg más szegmensekben hol szenvedhettek el veszteséget, de ez nagyon jellemző egyébként, hogy ahogy emeli a jegybank a kamatot, szűkíti a likviditást, úgy mindig előbukkan valami, mire nem gondolunk. Ugye ezért az összes válság, ami van, az soha nem pont olyan, mint az előző válság, mert mindig máshonnan jön a támadás, mert ugye az történik, hogy megtanultuk, hogy mit tudom, másodlagos jelzálók kötvényekkel óvatosan kell bánni, és nem szabad boldog-boldogtalnak folyósítani 0% önerő mellett ugye lakásra hitelt, azt már nem csináljuk. abból nem lesz baj. És akkor jön a következő, ó, arra meg nem gondoltunk, hogy hát a bankoknak szólni kellett volna, hogy ne vegyék már magukat teljesen tele amerikai állampapírral, különösen nagyon hosszúval, mert ha leesik az árfolyamuk, akkor óriás bukó lesz rajta. Ha majd meg lesz ez a válság, akkor ezt is leszabályozzuk, és aztán jön a következő probléma. Tehát mindig nagyon nehéz előre kitalálni, hogy honnan fog jönni a válság. De amikor emeli a jegybank a kamatot, előbb-utóbb általában valahol előjönnek ezek a problémák.
Hát akkor mit lehet elmondani a Magyar Banknak? Az MNB aztán tényleg a kamatemelési rekorderek közé tartozik, tehát érintheti a Magyar Bankrendszert ez a pánik?
Hát minden bankrendszert érinthet. Nyilván érdemes nagyon...
Olyan értem, hogy hasonló mondjuk strukturális problémák rejtőzhetnek el a Magyar Bankrendszerbe. Azt látjuk, hogy mondjuk az OTP-t ütik, amióta a pánik kirobban, de hát azért ütik, feltételezzük mi, mert ugyanúgy a bankrendszer része, mint a Credit Suisse vagy az amerikai bankok.
Igen, és azért nehéz ez erre előrejelzést mondani, mert ugye minden bank, egy bank úgy tud tönkre menni, hogyha kiveszik ugye az összes betétes kiveszi a pénzét, mert nem tudja kifizetni. Ugye egy banknak sosincs annyi pénze, nem állott a trezorba, hogy kifizesse az összes betétesét. De ugye a betétesek akkor veszik ki a pénzt, ha azt gondolják, hogy csődbe megy. Tehát ez egy saját farkába harapó kígyó. Lehet Magyarországon bankválság? Lehet, egyébként szerintem nagyon nagy esélye nincsen, és valószínűleg a kormányzat beavatkozna, és muszáj is lenne, hogy beavatkozzon, de ugye mondom, ez egy önmegvalósító várakozás, tehát ha azt várja valaki, hogy az XY, direkt nem akarok mondani bankneveket, magyar bankkal valami baj lesz, és onnan kirámolják a pénzüket, akkor ott tényleg bajok következhetnek be. Tehát hogy szerintem ez, és ezért nehéz megjósolni egy bankválság, hogy pontosan hogy fog lezajlani, mert nagyon sok függ a várakozásoktól, és a várakozások nagyon pici nüansznyi, mit tudom én, mond egy rossz dolgot a pénzügyminiszter, nem a magyar esetleg, hanem a szlovák, és akkor megijednek a szlovák akármelyik banknak a betétesei. Tehát, hogy nagyon-nagyon kis dolgokon múlik néha.
Az, amit mondtál, hogy 23-ban a globális gazdaság recesszióba zuhanásának per pillanat nagyobb az esélye, mint volt mondjuk egy vagy két héttel ezelőtt. Ez egy elég rossz üzenet Matolcsy Györgynek és a Magyar Nemzeti Banknak. Ugye itt nálunk alapvetően az infláció elleni küzdelem határozza meg a monetáris politikát, emiatt van olyan magason a kamatszint, amilyen magason van. Ugyanakkor a kormány meg mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen egyensúlyt teremtsen ebben a folyamatban, és valamit megőrizzen a gazdasági növekedésből. Ha egy ilyen egyértelműen recesszióba forduló nyomás helyeződik a monetáris politikai döntéshozókra, ez befolyásolhatja-e az előttünk álló időszak kamat döntéseit?
Elméletileg ugye nem. Azért hoztuk létre, vagy hozták létre a függetlenül működő jegybankokat, hogy ne legyenek a politikának alávetve. Azért azt látjuk 2008 óta, hogy a világ számos országában és fejlett országokban is, Magyarországon is, politikához közelebb álló emberek kerültek döntéshozó pozícióba, és mivel a jegybankok különösen az óriás állampapírvásárlások kapcsán nagyon belefolytak az állam finanszírozásába gyakorlatilag indirekt módon, már nem is annyira tudják megtenni, még ha akarnák se, hogy ilyen független szereplők legyenek. Tehát, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de a politikai nyomás az egyre nagyobb a jegybankokon, és egyre jobban érezhető ez szinte mindenhol, és biztos, hogy befolyásolja a döntéseiket. Ugye Magyarországon az a baj, hogy, és azért hozzuk létre a független jegybankokat, mert valóban van két cél, a gazdasági növekedés és az infláció csökkentése, és ez ugye évtizedek óta mindig e között a kettő között egyensúlyozunk, ahogy nő a növekedés, egy idő után megjelenik az infláció. És azt mondtuk, hogy akkor a jegybankok pedig, amikor ők úgy látják, hogy túl nagy az infláció, akkor csavarják le a növekedést is, mert a politika, ha egy politikusra bízunk, ő sose fogja le, ő mindig a nagyobb növekedést akar, mert mindig van valami választás, amit meg kell nyerni. Tehát a politikus mindig a nagyobb növekedésben érdekelt, és ezért van az, hogy a jegybankokra bízunk, hogy akkor ők csavarják le a növekedést. Csak ugye mi történik például Magyarországon is, hogyan tud harcolni a jegybank az alacsonyabb inflációért? Egyetlen módon gyakorlatilag, hogy stabilan, erősen tartja a forintot, amennyire tudja. Mert ugye úgy csökken az importált infláció, tehát az összes termék, amit behozunk, annak nem lesz inflálódása. Részben ugye a magyar inflációt okozta az is, hogy folyamatosan gyengítettük a forintot, ami miatt ugye minden, amit külföldről hozunk, egyre drágább lett. Azt a csatornát egyre kevésbé tudja használni a Magyar Nemzeti Bank, amit más jegybankok használnak, ugye, hogy drágábbá teszi a hitelek kamatát, mert hiába teszi ő drágábbá a hitelek kamatát, ha a kormány ugye létrehoz mindenféle vállalati hitelprogramokat alacsony kamaton, pár százalékos forint kamaton, bőven az infláció alatt, tehát nagyon negatív reálkamaton. Ugye a kormány ezt a másik csatornát, ezt kihúzta a kezükből. Tehát a kormány, hogy úgy mondjam, rálép a gázra, a jegybank rálép a fékre, és ez a kettő nem annyira optimális, hogy így fejezzem ki magam.
De hát az a munka, amit sikerült elvégezni a kamatemelésekkel és levinni 370 környékére a forintot, az két nap alatt elillant, és megint 400 környékén járunk. Az infláció, bár azt tartják róla a szakértők, hogy januárban tetőző, de még mindig 25% környékén vagyunk, és tulajdonképpen az év első felében valószínűleg a 20% környékén fog ingadozni még, és akkor az év második felében indul majd egy komolyabb csökkenő pályára fog akkor ráállni. Úgyhogy ez egy érdekes szorítás, amiben most a Magyar Nemzeti Bank van. Te hogy látod, hogy ilyen közegben és a legfrissebb információkat is figyelembe véve reális-e az a várakozás, hogy az év közepe táján kamatcsökkentésbe kezd a Magyar Nemzeti Bank, vagy egyáltalán idén erre sor kerülhet-e?
Teoretikusan igen, csak azt gondolom, hogy az a baj, hogy ez a labda, ez nem a Nemzeti Banknál pattog. Az, amit látunk, hogy följött a forintnak az árfolyama, tehát hogy begyengült a forint az euróhoz, dollárhoz, mindenhez képest pár nap alatt, néhány nap alatt, az azt jelzi számomra, hogy ezek mellett a nagyon magas kamatok mellett Magyarországot főleg úgynevezett ilyen forró pénzek finanszírozzák. Tehát olyan befektetők, akik azt mondják, hogy oké, bevállalom a kockázatot magas kamatok mellett, mert sokat tudok ezen keresni, de hogyha baj van, akkor azonnal menekülök. És ez azért van, és azért ők finanszírozzák, mert a többiek tartanak Magyarországtól, tehát megint csak a hitről beszélünk. A Magyarországba vetett hit egy kicsit megingott. Ugye főleg annak kapcsán, ami Magyarországnak az Európai Unióhoz való viszonya. És én ezt többször több helyen elmondtam, hogy szerintem ez nagyon nagy tévedése a magyar kormányzatnak, hogy simán egy finanszírozási kérdésként tekint az Európai Uniós pénzekre, mert azt mondja, hogy hát ha nem jön be az a 2-3-4 milliárd euró, akkor majd kérünk kölcsön a, nem tudom, az oroszoktól, kínaiaktól, a piacon kibocsátunk kötvényeket, stb. És ez önmagában azt az euró vagy dollár összeget be lehet hozni Magyarországra, csak nem erről szól a történet. A történet arról szól, hogy a gazdasági szereplőknek, és nagyon sok gazdasági szereplő van, ebben a lakosság is benne van. A lakosságnak, a vállalkozóknak, a külföldi befektetőknek a bizalma folyamatosan erodálódik, mert azt látják, hogy a magyar kormányzat folyamatosan konfrontálódik az Európai Unióval, és őknek számukra nem az a fő kérdés, hogy most megkapja Magyarország márciusban, vagy áprilisban, vagy májusban ezeket a pénzeket, hanem az a fő kérdés, hogy egyáltalán Magyarország ki tudja ezt a viszonyát végül kalapálni az Európai Unióval, tehát egyenesbe tudunk-e mi kerülni, mert ha nem, akkor felvetődik annak a veszélye, hogy Magyarország egy kicsit így csúszik kifele az Unióból. Tehát ebből az egész együttműködésből megyünk kifele, és akkor ez az ország, ennek sokkal nagyobb a kockázata, mint az összes többi országnak.
Komolyan számításba lehet venni a Fuxitot?
Önmagában úgy, mint a Brexitet szerintem nem. Tehát, hogy mondjuk a parlament hoz egy határozatot, törvényt, nem tudom, vagy szavaz a lakosság. Tehát ebben a tekintetben nem, mert az nagyon gyors válságot okozna. Az, ami most zajlik, ez eltarthat viszont évekig, hogy nem tudunk megállapodni. És persze Európai Uniós tagok vagyunk, de mondjuk, hogyha, és még mondjuk erre rájön a hetes cikke, és mondjuk megvonják Magyarország szavazati jogát, most mondok, nem kapunk pénzeket, nincs szavazati jogunk, akkor mi most EU tagok vagyunk, vagy nem? Akkor egy befektető, aki mondjuk egy gyárat akar itt létrehozni 5 évre, 10 évre, 15 évre, ő mit gondoljon? Tehát ő azt gondolja, hogy jó-e ide beruházni, vagy azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy itt mi fog történni, nem biztos, hogy lesz baj, de inkább nem tudom Romániába, Szlovákiába, akárhova rakom, vagy Lengyelországba ezt a gyáramat, mert nem tudom, hogy ezekkel mi fog történni. Tehát ez a kockázat is, ez nyilvánul meg szerintem mind a működőtőkének a véleményébe, és mind a portfóliótőkének, akiknek finanszírozni kellene Magyarországot. Tehát ezért szerintem nagyon nagy
baj. A működőtőke rekordokat dönt.
Egy-két nagy beruházás van, nyilvánvalóan, tehát aminek ugye a legjelentősebb része ugye kínai jelenleg, de én azt gondolom, hogy ez egyre jobban fölvetődik. Ugye nem olyan régóta tart ez a háború, tehát egy működőtőkébe döntést hozunk, az egy év múlva van eredménye. Tehát mit tudom, meghozták egy éve a döntést, hogy itt gyárat hoznak létre, akkor elkezdték előkészíteni, stb. Tehát, hogy ez szép lassan megy, és a portfóliótőkében, tehát a pénzügyi piacokon szerintem viszont meg már egyértelműen látszik. Tehát Magyarországon 18%-os kamat kell ahhoz, hogy a forintot stabilizálni tudjuk, miközben az összes környező országban, Románia, Csehország, Lengyelország 6-7-8%-os kamatok vannak. Tehát jóval nagyobb kamatot kell biztosítanunk ahhoz, és ez semmi más nem tükröz, mint hogy Magyarország kockázatát nagyobbnak ítélik meg ezek a befektetők.
Ugye lehetett azt gondolni az év elején, hogy azért nem iparkodik megállapodást kötni az Európai Unióval az Orbán kormány, mert fölismerte, hogy a pénzügyi mozgástere. Kicsit javult a tekintetben, hogy például pont az energiaárak miatt nincs akkora teher a költségvetése, mint amivel lehetett mondjuk pár hónappal ezelőtt kalkulálni. Ez kicsit az én teóriám, hogy azért tértünk vissza ez a 20 meg erez meghez, mert az Orbánék időt akarnának nyerni egy számukra jobb megállapodás kicsikarására. Ennek a valós esélyét én nem látom az unió részéről, mert eléggé megmakacsolta magát Brüsszel, lássuk be, tehát itt arra megy a játék, hogy az Orbán rendszert, meg a NER-t egy kicsit úgy helyre tegyék. De mégis volt egy ilyen olvasata ennek a történetnek, hogy talán van némi lauf időben és finanszírozás szempontból is. Hát az államháztartás tudja fedezni azokat a kiadásokat, amelyeket esetleg korábban uniós pénzekből terveztek rövid távon finanszírozni. Hogy ezt a helyzetet felülírja-e ez a mostani bankpánik olyan értelemben, hogy közelebb löki, inkább rákényszeríti az Orbán kormányt arra, hogy mégiscsak hamarabb megállapodjon az unióval, mert hogy nagyon borús fellegek jelentek meg a világgazdaságon.
Hát ha ez a, amit mondtál, ez az elmélet, ez helyes, hogy valójában az Orbán kormány azért húzza az időt, mert valóban január-februárban ugye viszonylag úgy nézett ki, hogy sokkal könnyebben lehet a pénzeket helyre rakni. Abban az esetben igen, ez ehhez vezethet. Tehát hogyha látszódik, hogy Magyarországnak a finanszírozási lehetőségei beszűkülnek, esetleg a forint tovább gyengül, és már nem tudja megállítani a jelenlegi kamatszint sem, akkor lehet, hogy felismerik. Én tartok attól, és megállapodnak, én tartok attól, hogy itt olyan nézetkülönbségek feszülnek most már a két fél között, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz megállapodást tető alá hozni, de hát legyen ez igazad, hogy...
Egy ilyen helyzetben honnan lehet forrás bevonni a pénzpiacokról korlátosan nyilván? Ugye 22 milliárd euró lenne csak a kohéziós alap, igaz, a 7 éves ciklusa, de akkor is az egy jelentős tétel, még évekre elosztva is. Tehát be lehet kötvénykibocsátással, vagy mehetünk hitelekért kuncsorogni Moszkvához, vagy Pekinghez. Nagyon más, nem nagyon látok a
paletta. Hát ebből szerintem ugye Moszkvának van elég baja. Tehát,
hogy Moszkvának ráadásul van elég baja. Igen.
Tehát, hogy maradhatunk a kínaiaknál, valóban ez van, és tényleg ez rákényszerítheti a kormányzatot. Ez nem egy nagyon optimális helyzet, mert nyilván csak akkor fognak belemenni mindenféle megállapodásokba, ha már nagyon... Tehát előbb fájni kell nekünk, tehát előbb fájdalom kell ahhoz, hogy ennek valamilyen eredménye legyen, hogyha ez így lesz.
Szerinted a mostani 400 körüli árfolyamról elmozdulat a 430 környékére, ahol ugye tavaly ősszel landolt minden korábbi csúcsot megdöntve?
Hát mivel egy hét alatt megy 20 forintot bármelyik irányba, én úgy látom, hogy persze, nyilvánvalóan minden lehetséges, azt remélem, hogy nem. Tehát azért Magyarországon ez a 18%-os kamat, ez akkora előny minden környező országhoz képest, hogy ha csak nincsen tényleg éppen aktuálisan egy nagy tűzvész, akkor ezzel elméletileg meg kellene, hogy tudjuk tartani a forintot. Én azt remélem, hogy a forint viszonylag ezen a 400-as szinten már stabilizálódik, de simán tehát...
Ez is amellett szó, hogy a jegybank tartsa magasan a kamat.
Hát most már muszáj. Tehát ebben a környezetben nagyon-nagyon nehéz lesz nekik kamatot vágni, életveszélyes lenne. Három héttel ezelőtt lehetett volna, simán elment
volna. A kormány a költségvetés 1,5%-os GDP növekedéssel és 15%-os inflációval tervezte. Mit gondolsz ezekről a mutatókról? Mi a realitás?
Hát mondtam, hogy én azt gondolom, egyébként egy kollégámmal mindig szoktunk mindenféle dolgokról vitatkozni, fogadtunk évelején, hogy pluszos vagy mínuszos lesz a magyar növekedés. Én arra fogadtam, hogy mínuszos, már januárban is erre fogadtam, tehát most
ez is nulla közel mínuszos, vagy most már inkább olyan 5%-hoz?
Nem. Tehát nem beszéltük meg, tehát csak azt számít, hogy van-e bajusz az elején, vagy nincs, de inkább azt gondolom, hogy nulla és mínusz 1,5% között. Egyelőre nem látszik, de hát nagyon gyorsan változnak a dolgok, egyelőre nem látszik az, hogy a magyar gazdaság összeomlana, tehát inkább egy ilyen lejtmenet, enyhe zsugorodás. Tehát, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy a növekedési várakozása a kormánynak az túl optimista, és hát a másik kérdés meg ugye az, hogy tehát a infláció, hogy most 15 lesz éves átlagban, vagy 14, vagy 13, vagy 18, vagy 20. Tehát, hogy azért ez a forintnak az árfolyamától függ, tehát, hogy a forintnak az árfolyama, meg a kormányzatnak az egyéb intézkedés, és mondom, most már ez főleg nem a jegybanktól függ, mert ez jól látható, hogy a jegybank, amit megtesz, ha a kormány is megtenné azt, amit neki kell, akkor a forint stabil maradna, és akkor tényleg ez az inflációs várakozás, ez viszont működhetne, amit a kormány kijelölt.
Szerinted ki irányítja a magyar gazdaság és monetáris politikát? Ki a végső döntéshozó?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon gyakorlatilag van mensó van. De vannak viszonylag valamennyire független szereplők. Tehát azt gondolom, hogy a jegybanknak van egy valamekkora függetlensége. Nyilván a jegybank azt mondja, hogy 100%-os a függetlensége, és a kormányzati körökben pedig nyilván vannak, akiknek nem tetszik a jegybanknak a politikája. Nyilván most itt az a régi harc, ami volt ez a, vagy ellenszegülés, hogy ki mondja meg a gazdaságban az okosságot, régen ugye ez a Varga-Matolcsi csörte volt, most Nagy Márton lett a Nagy Márton az új Varga Mihály, hogy így mondjam, tehát ő a gazdasági totum factum, és illetve Orbán Viktor, azt gondolom, hogy ők hasonlóan gondolkoznak a gazdaságról, ők inkább a növekedésben érdekeltek, a jegybank pedig feladatánál fogva inkább az infláció lenyomásával, tehát van köztük egy antagonizmus, és azt gondolom, hogy valamekkora függetlensége a jegybanknak azért mindenképpen van.
A megszokottnál sokkal egyértelműbb üzeneteket küldenek a kormány tagjai, kiemelten Orbán Viktor, Varga Mihály, és leginkább Nagy Márton a jegybanknak, hogy ideje volna elkezdeni a kamatcsökkentéseket. El fogja érni a célját a kormány?
Hát ha akarja, akkor természetesen el tudja. Tehát Magyarországon ugye bármikor be lehet vasárnap este megírják a törvényt egy ügyvédi irodába, és hétfő délelőtt már átmegy a törvény. Tehát bármit meg lehet csinálni Magyarországon. Szerintem nem célszerű, azért nem célszerű a jegybankot most nyomasztani, és talán ezért is bátrabb Matolcsi a jelen helyzetbe, mert egyébként is penge élen táncolunk. Egy ilyen helyzetben mondjuk a jegybank elnökének a leváltása, vagy valami olyan törvény, amivel a jegybankot nehéz helyzetbe hozzák, vagy elvesznek tőle eszközöket. Ez mindenképp egy ilyen, olyan, mintha benyomnák a pánik gombot a befektetőknek. Tehát szerintem ez nem nagyon praktikus. Nem hiszem, hogy ha akarnának, hozzá tudnának nyúlni, nem akarnak valószínűleg hozzányúlni a jegybankhoz és Matolcsi Györgyhöz, mert nem akarják ezt a kényes egyensúlyt megbontani.
Eddig a nagy képről beszéltünk, most így a műsor vége felé kicsit beszéljünk a lakosság, az egyszeri lakossági befektető lehetőségeiről. Mit tanácsolnál most a hallgatóinknak, hogy mire készüljenek, hova érdemes a vagyonukat esetleg átcsoportosítani? Ugye nagyon népszerű termék volt az elmúlt években az állampapír, egész komoly kamatokat ígért most már az államkincstár, de még ez sem éri el az infláció mértékét, tehát negatív reálhozamok vannak. Mégis mire érdemes most figyelni a kis befektetőknek?
Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy aki az elmúlt 3-4-5 évben mondjuk lakossági állampapírt tartott, és volt az infláció indexált, meg volt ez az úgynevezett szuperállampapír, meg viszonylag magas kamatozása volt. Hogyha megnézzük, hogyha ezeknek a kamatait összeadogatjuk, és hogy ezt tartotta az ember, vagy eurót tartott az ember, akkor kb. Ugyanoda lyukadt ki. Mert ugye a forint az kamatozott sokat, az euróba pedig hát tartósan nulla vagy mínuszos kamat volt. Tehát nagyon érdekes a dolog, hogy kb. Ezek ugyanannyit hoztak. Én azt gondolom, hogy a lakossági állampapírnál, különösen az inflációindexált lakossági állampapírnál nagyon jobb befektetést azon a kockázati szinten nehéz mondani. Ugye itt infláció plusz 1,5%-ról beszélünk, eltolódva követi az inflációt, tehát később lesz magasabb a kamata, tehát ahogy az infláció megjelent. Ahhoz, hogy ezt valaki, ugye itt arról beszélünk mondjuk, hogy a következő 2 évben ez a papír, ez hoz egy 16-17-18%-os hozamot évente. Tehát mondjuk 17-et meg 18-at a következő 2 évben. Ezzel nagyon nehéz azért versenyezni bárkinek. Tehát ahhoz, hogy mondjuk eurót vegyek, és az euró jobb befektetés legyen ennél, ahhoz a forintnak 30%-ot kell ugye gyengülni 2 év alatt. Lehet. Nem kizárható, de hogyha nem gyengül, akkor meg egy óriás veszteségem van ehhez képest. Ingatlan ugye megint egy másik olyan, hogy fog a következő 2 évben 30-35%-ot erős emelkedni az ingatlanoknak az ára. Én erősen kétlem. Tehát, hogy plusz azért az ingatlannal azért kell foglalkozni, meg baj is van vele. Tehát az a baj.
Hát van még a részvénypiac.
Igen, nyilván van, de ugye ahhoz, hogy részvénybe fektessek, ahhoz, ha kapok 35%-ot most nagyon leegyszerűsítve 2 év alatt állampapírba, akkor fogok részvényt venni, de egyébként ingatlant is, hogyha 50%-ot várok tőle, vagy 60-at. Van olyan részvény, amiben azt gondolom, hogy lesz ekkora hozam, de itt csak így elkezdeni belenyúlogatni a részvénypiacba, nem biztos, hogy ez ki fog jönni.
Melyik részvényben látsz ilyen potenciál?
Hát én már régóta ülök görög, ez is jó egyébként, mert nyilván most bankválságban, görög bankokban. Én nekem az volt a véleményem, hát 2-3 éve vagy 4 éve, hogy Görögország hasonló helyzetben van, mint 2013-14-ben volt Magyarország. Ugye Görögországban volt egy 10 éven át tartó válság. A fiatalkorú munkanélküliség 50% volt. Tehát komoly válság volt, nagyon komoly válság volt. A bankokat kétszer újra kellett tőkésíteni, és egy 2-3 éve elindult Görögországban egy lassú fellendülés, ugyanúgy, mint Magyarországon is elindult a hosszú 2006-tól 2012-ig, itt is egy válság volt valójában. És most meg a nyakukba szakadtak az Európai Uniós pénzek. Az Európai Uniós a helyreállítási alapnak is, meg a költségvetésnek is a legnagyobb nyertesei, azok Bulgária, Horvátország és Görögország. Tehát ez a régió irgalmatlan pénzeket kapnak. Ugye ugyanaz a történet, mint Magyarországon volt. Volt egy hosszú recesszió Magyarországon 2006-tól 2012-13-ig, megérkeztek az EU-s pénzek, és hát pontosan tudjuk, mi történt. Fölmentek az ingatlanárak. Amikor fölmennek az ingatlanárak, meg a részvények, a lakosságnak van munkája, akkor a bankok nyeresége nő, stb. Tehát nekem ez volt az elméletem. Egyébként ezeket a részvényeket, ezeket tartom is. Most egy bankválság közepén az nem azért nem a könnyen ijedős embereknek a befektetési területe. Azt gondolom, hogy 3-4-5 éves távon ezek jó befektetések lesznek, de simán lehet, hogy itt 20-30-40%-os kilengések lesznek bennük a következő időszakban. Tehát semmiképpen sem szélzelni akartam én ezeket a részvényeket, de ha már megkérdezted, akkor én látok ilyeneket, és van még egy-két ilyen részvény, de egyesével elkezdeni kiválogatni részvényeket, azért abban mindig van egy kockázat.
Zsidai Viktor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.